Ez a Határtalan Tudás, a Qubit és a CEU közös podcastja. Én Szabó Attila vagyok, és a mai vendégünkkel Kovács Andrással fogunk beszélgetni, aki a Menedék Egyesület igazgatója, migrációs szakértő. Andrást arról fogom kérdezni, hogy mit gondol az Eurostat frissen megjelent állampolgársági adatairól, és hát ennek kapcsán nyilván elég mélyre fogunk menni több migrációs kérdésben is. Üdvözöllek, András!
Üdvözöllek én is, Attila!
Nehéz helyzetben vagyunk olyan szempontból, hogy is egy picit a hallgatókat képbe kell hozni azzal, hogy mit mutatnak ezek a statisztikai adatok, amiket február végén adott ki az Eurostat. Ezt most megpróbáljuk, és nyilván ez be is van linkelve a podcastnál, meg a cikkben el is lehet olvasni, meg lehet nézegetni ezeket az adatokat. Alapvetően két számsor látható ezen, illetve hát ezeken a grafikákon. Kezdjük az elsővel. Az első adatsor az arról szól, hogy az Európai Unióban honnan érkeznek azok az emberek, akik állampolgárságot szereznek. Ezen az látszik, hogy 2022-ben majdnem 120 ezer marokkói származású ember szerzett valamilyen Európai Uniós állampolgárságot. Őket követik a Szíriából érkezettek, akik nagyjából ilyen 90 ezeren lehetnek. András, arra szeretnék kérni, hogy mondj valamit a migráció és az állampolgárság viszonyáról, aztán próbáljuk meg ezeket a számokat valamilyen kontextusba helyezni. Tulajdonképpen mit jelent ez?
Köszi, hát ez már is egy komoly feladat. Szerintem onnan érdemes a dolgot megfogni, hogy állampolgárságot milyen feltételek mellett, meg miért szereznek az emberek. Ugye az egyszerű dolog, valószínűleg ezzel vagyunk mindnyájan tisztában, hogy valaki beleszület egy állampolgárságba, tehát valahol megszületik, és akkor ezt szinte automatizmusként éljük meg. Nyilván itt is van sok adminisztratív meg regisztrációs feladat, de most ezt ne bolygatjuk, tehát hogy alapesetben egy olyan világot képzelünk el, ahol nemzetállamok vannak, és ezeknek a nemzetállamoknak állampolgárai vannak. Ugye a migrációt már is nagyon erősen meghatározza az eltérő állampolgárság, hiszen akkor beszélünk nemzetközi migránsról, migrációról, amikor valaki áttép egy államhatárt, ott abba az országból, ahova belépett, tartósan marad, és közben nem állampolgára ennek az országnak. Nyilván itt is vannak kivételes esetek, lehetnek hazatérő állampolgárok, stb. De minden esetre általában az történik, hogy a kezdeti tartózkodás után valamilyen módon státusztokat kell szerezni. És hát ez egy valami fajta szamár létre, ami úgy tudunk elképzelni, hogy halad egy jóval bizonytalanabb, ideiglenes, rövidtávú tartózkodási jogosultság felől, ezt jellemzően munkavállalásra, vagy tanulásra, vagy a családtagokkal való együttélésre kapják az emberek, egy már stabilabb, huzamosabb ideig tartó úgynevezett letelepedési viszonyon keresztül, egészen odáig, hogy egy bizonyos idő elteltével és bizonyos feltételek teljesítése mellett jogosultá válnak a bevándorlók az adott ország, tehát a fogadó ország állampolgárságának a megszerzésére.
Ha jól értem ezt a létrát, vagy lépcsőfokozatosságot, akkor a vége az állampolgárság, amikor valaki állampolgárrá válik, de most mégis, amit itt elmondtál nekünk, az körülbelül mennyi idő? Tehát mi az az időtáv, amíg mondjuk az Európai Unión belül valaki megszerezheti annak az adott országnak az
itt
állampolgárságát?
Sok évről beszélünk. Általában nyilván nincsenek erre szabályok, állampolgársági meg honosítási rendszerek azok nemzeti hatáskörben vannak, tehát hogy erre semmiféle EU-s előírás nincsen. Az Európa Tanácsnak van egy olyan, nem tudom megmondani a joganyagnak a formáját, de egy olyan előírása, javaslata, iránymutatása, hogy ez 8 évnél nem lehet hosszabb ez az időszak, de jellemzően azért e körül vannak ezek az időszakok. Tehát alapesetben azért 5-8 év közötti időszakot lehet elképzelni, és ugye ez alatt folyamatosan vagy hosszabbítják a rövidebb távú tartózkodási engedélyeket, illetve nagyon gyakran az történik, hogy pár év, ugye ez is nemzeti hatáskörben, ez lehet már 1 év vagy 3 év, de az uniós jog az 5 évet irányoz elő, meg lehet szerezni az úgynevezett huzamos tartózkodási jogosultságot, Magyarországon ez letelepedési engedélynek nevezik, és illetve most, bocsánat, van egy új jogszabályunk, most ez szintén már huzamos tartózkodási jogosultsággá vált, és ezt követően lehet folyamodni az állampolgárságért. Ugye mondtam az előbb ezt a szamár létrát, de ez nem evidencia, tehát hogy ezt azért nem úgy kell elképzelni, hogy minden bevándorló az szükségszerűen egyrészt végig megy ezen, másrészt végig akar menni, harmadrészt pedig, hogy a fogadó politikai közösség szeretné azt, hogy ő ezen végig menjen, tehát a bevándorlás ez nagyon bonyolult abból a szempontból, hogy a legtöbb ember azért inkább ideiglenesen van egy országba, még ha évekig
ebbe is. Ebbe bele fogunk menni Magyarország kapcsán, pont picit részletesebben megnézzük majd az adatokat, meg azt, hogy milyen kivételszabályok vannak, amiről most elkezdtél beszélni, de még mielőtt ide tovább megyünk, először szeretnélek kérdezni ezekről az Eurostat adatokról. Ugye ahogy mondtam, az látszik, hogy a top országok, ahonnan állampolgárságot szereztek valamelyik Európai Uniós tagállamban, azok Marokkó, Szíria és Albánia. Mit lehet ezekről az országokra tudni? Miért ezekből az országokból szereznek az Európai Unióban a legtöbben állampolgárságot?
Ennek két oka van. Egyrészt ezek a top bevándorló nemzetek és közösségek. Másrészt pedig azt is lehet tudni, hogyha ezt így tovább boncolgatjuk ezeket az adatokat, azt is meg lehet nézni, hogy mely országokban szerezték. Tehát van egy olyan adatsor is valahol, nem biztos, hogy ebben az általad is hivatkozott cikkben, ahol azt nézik meg azok, akik elemzik, hogy mely országok adták ki a legtöbb állampolgárságot, és ezek izgalmasan megfeleltethetők konkrét országoknak. Tehát Marokkó esetében Spanyolország, ugye Spanyolországban egy nagyon jelentős marokkói diaszpóra van, döntően munkaerőmigráció alapul, tehát olyan emberek, és aztán a leszármazottaik és családtagjaik, akik dolgozni mentek át a nagyon közeli Marokkóból. Németországban a szír szám az döntően Németországból származik, ugye Németország rengeteg szír menekültet, szíriai menekültet fogadott be 2014-15 óta. Az albán szám pedig Olaszországból származik, ugye Olaszország is egy hagyományos bevándorlási célpontja Albániának évtizedek óta, illetve az albán embereknek. Tehát, hogy valójában az új állampolgárokat, azokat főszabályként az egyes országokban megtalálható diaszpóra közösségek adják, és hát ezek nagy országok, önmagukban is számos országok nagyon nagy bevándorló közösségekkel bírnak, és hát a sok bevándorlóból, még ha nem is lesz mindenki állampolgár, de azért elég nagy számok kerekednek ki. Ez egyébként, hogyha jól emlékszem, ez a három nemzet, ez körülbelül nem egészen 1 millió emberről beszélünk az egész Európai Unió viszonylatában, tehát, hogy ez a három szám, amiről itt beszéltünk, ez szerintem közel a felét teszi ki az Európai Unióban honosítottaknak egy évben.
Igen, ez a 2022-es adatoknál ez a helyzet, amit mondasz. Én egy dologba kérdeznék ebben, szerintem ez világos, hogy hosszú idő óta az adott országban élő közösségből kerülnek azok ki, akik állampolgárságot szereznek, és ezt Spanyolország, Marokkó és Olaszország, Albánia viszonylatában elég jól értem, de hogy az nekem picit kilóg ebből, hogy ugye te is mondod, hogy 2014-15 óta van nagyobb szír közösség Németországban, amikor, hát ez közismert, befogadták ott a szír háborúból menekülőket, hogy eltelt már annyi idő, ugye ez 10 év, tehát hogy akkor most kezdett el megnőni azoknak a száma, te láttad ezeket a számokat?
Nem láttam, tehát ezt megnézhetjük, meg már nyilván nem most a beszélgetés során, de nem tudom, hogy ez jelentősen változott-e. Most így azt feltételezem, hogy igen, tehát hogy valószínűleg, ha 10 évvel ezelőtti adatokat nézzük, akkor nem a szírek vezetik a német honosítási adatokat, erre azért mernék fogadni. És igen, tehát, hogy ez a hosszú idő, ez azért már 8-10 év, amióta nagyon nagy számban érkeztek Szíriából menekültek Németországba.
És akkor, ahogy mondod, azóta már beérett a dolog, emberek jogosultá váltak arra, hogy német állampolgárságot
szereznek. Pontosan, beérett a dolog, jogosultá váltak, illetve azért még egy dolog van itt, amit nem szabad elfelejteni, itt szerintem ebben megint nem biztos, hogy bele kell mennünk részletesen, de hogy a német bevándorlás és állampolgársági jogszabályok nagyon kedvezményesen bánnak azokkal, akik Németországban bevándorlóként lesznek nagykorúak. Tehát, hogy vélhetően itt megint meg kéne nézni az adatokat, amit én így fejből nem tudok. Vélhetően nagyon magas ezek között a szír állampolgárok között azoknak a számok, akik gyerekként érkeztek oda, és nagykorúvá váltak, és a nagykorúvá válással megnyílik egy lehetőség az állampolgárság szerzésre.
Ebből azért picit belekérdezek, mert szerintem izgalmas, hogy ez azért van, mert azt értékeli a német rendszer, hogy már Németországba jártak feltehetőleg iskolába, és ezért feltehetőleg ismerik a nyelvet, a kultúrát, stb., hogy egyszerűen a kiskorúakkal válnik ennyire kedvezően.
Hát ezt nem tudom, az a helyzet, de lehet, hogy mindkettő ott van mögötte.
Oké, még egy számomra picit fura dolog van ebben a táblázatban, hogy a negyedik nemzet, ahonnan a legtöbben más Európai Uniós tagállamban állampolgárságot szereztek, az a Románia. És nekem ez kicsit furcsa, mert ugye, hogyha végignézzük, akkor ezen kívül nincsen más Európai Uniós állam, ahonnan származó emberek másik Európai Uniós államban állampolgárságot szereztek. Tudsz arról valamit, hogy miért fontos az a Romániából származóknak, hogy egy másik Európai Uniós állam állampolgárai is legyenek?
Hát az, hogy miért fontos nekik, arról fogalmam sincs, azt lehet tudni, hogy itt a megint csak a számok meg a migrációs folyamatok tudják ezt magyarázni. Tehát Románia egy viszonylag nagy, vagy hát egy ilyen középméretű Európai Uniós tagállam, nem olyan régóta, tehát hogy relatíve nem olyan régóta Európai Uniós tagállam, és Románia egy nagyon jelentős munkaerő migráció kibocsátó volt az elmúlt 2-3 évtizedben az Európai Uniós államok, nyugat-európai, dél-európai, egyébként azt hiszem itt is Olaszország produkált nagyon magas honosítási számokat a román állampolgárok esetén. Tehát, hogy itt olyan román állampolgárokról lehet szó, akik már hosszabb ideje élnek, dolgoznak ezekben az uniós országokban, ahol aztán állampolgárságot szereztek. Ugye az állampolgárság megszerzése az sok szempontból kedvezőbb, biztonságosabb, már egzisztenciálisan biztonságosabb létet nyújt. Tehát, hogy valójában ez a korábbi, illetve hát a jelenleg is megrévő erős munkaerő migrációnak lehet a következménye.
Ezt egyébként nem tudom, hogy mennyire foglalkozol ezzel, de hogy a Magyarországról a kivándorlók esetében is lehet látni, hogy ha ők elmennek valahová dolgozni, Németországba, Angliába, stb. Ismerjük ezeket a történeteket, akkor ők szereznek azokban az országokban állampolgárságot idővel?
Persze, igen, abszolút. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon általános tendencia, tehát hogy azoknál a bevándorlóknál, vagy hogyha ugye a küldország felől nézzük kivándorlóknál, akik hosszabb ideig itt jellemzően megint csak nincsenek erre szociológiai szabályok, meg mintázatok, de azért ez az 5-7 év az, ami egy vízválasztó. Tehát, hogyha valaki már ennyi időt eltölt egy országban bevándorlóként, azután jóval kisebb az esélye annak, hogy ő vissza fog térni, akár vagy hogy tovább fog menni, és itt elkezd megnőni az esélye annak, hogy ő elkezd érdeklődni az állampolgárság szerzés iránt. Egyébként erre voltak korábbi kutatások, tehát akkor olyan embereket vizsgáltunk, ezt a Kisebbségkutató Intézetnél csináltuk, akik külföldön élő magyarok, és ott is látszott az, hogy a letelepedés, a visszanemtérés, a fogadó ország állampolgárságának a megszerzése az nagyon erősen korrelál az eltöltött idővel, és hát effektíve meg is történik ez, tehát az emberek állampolgárságet folyamodnak, honosítanak, és úgy élnek tovább ezekben az országokban.
Jó, akkor ez Románia kapcsán jött fel ez a kérdés, ugye arról beszéltünk, hogy Romániából nagyon sokan szereznek, vagy szereztek 2022-ben, legalábbis ez látszik az adatokon, állampolgárságot más EU-s tagállamban, és hogyha már Románia, akkor átmennék egy másik adatsorra, ami azt vizsgálja, hogy melyik Európai Uniós tagállam honosította a legtöbb embert arányosan, tehát hogy nem számszerűleg, ezt Andrással itt a beszélgetés előtt átbeszéltük, hogy valójában nem számokról van szó, hanem arányokról, és ebből az jön ki, hogy Románia nagyon magas arányban honosítja, tehát ad állampolgárságokat azoknak a külföldieknek, akik az ő területén élnek. Miért van az, hogy mit jelent ez egész pontosan, András, és miért van az, hogy Románia ilyen nagy arányban honosítja a nála élőket?
Na hát ez egy szép történet. Ez a migrációs statisztikáknak az egyik ilyen, most valami jó kifejezést kéne találnom, tehát egy gyöngyszeme. Ez persze még nem írja le pontosan a jelenséget. Bár ugye, ahogy elmondtad is, nagyon izgalmas. Tehát, hogy sokszor bukkanunk olyan statisztikai adatokra, amik nagyon látványosak, nagyon képszerűek, de valójában nagyon nehéz elképzelnünk, leképeznünk, így mentálisan átjárnunk azt az absztrakciót, amit kifejeznek. Ezek általában az ilyen aránystatisztikák. Tehát amikor nem arról van szó, hogy a nyers számokat illetően mi történik, hanem, és hányan vannak azok az emberek, akikről beszélünk, hanem arról van szó, hogy egy másik, egy nagyobb halmazhoz képest, vagy egy nagyobb sokasághoz képest ők milyen arányt képviselnek. És akkor itt jön vissza az, amiről már az elején beszélgettünk, az a gondolat, hogy miként tekintünk az állampolgárság megszerzésére, illetve miként tekintünk azokra, akik egy országnak az állampolgárai lesznek. Ugye azt képzeljük el, hogy valahonnan egy másik országból érkezik egy más ország állampolgára, bejön, elkezd köztünk élni, aztán ahogy él köztünk, úgy egyre inkább így, hogy mondjam, egyre bejjebb kerül a társadalomba, tehát hogy egyre
stabilabb jogai lesznek, egyre otthonosabban mozog, egyre több kötelékkel kapcsolódik, akár a közvetlen környezetéhez, akár ahhoz a jogi intézményi környezethez, ami őt körülveszi. Ugye ez most már nem ismétlem el, ez az a bizonyos szamárlétre, ahol különböző státuszok jelenítik ezt meg, és akkor ennek a vége az állampolgárság. Na most ezt feltételezve és elképzelve, és ez szóval nagyon sokáig gondolkozott így a világ az állampolgárság szerzés és a migráció viszonyáról, értelmesnek tűnik egy ilyen honosítási ráta nevű számnak a használata. Na ez az a szám, amire te most az előbb hivatkoztál, tehát hogy egy adott országban van X mennyiségű bevándorló, és évente ennek az X mennyiségű bevándorlónak valahány százaléka állampolgárságot szerez. Ez egyébként, csak hogy lefordítsuk a számokat, meg hogy miért ilyen kimagasló a román, majd segíts, mert nem tudom fejből, de azt tudom, hogy a román arány az valahol egy negyede körül van, 20-valahány százalék, ha jól emlékszem.
Így van, jól mondod, de azt mutatja ez a mérő, amit mi most itt használunk, hogy 100 az adott országban élő külföldi közül 2022-ben hány szerzett állampolgárságot. És a román számok azok kimagaslanak az egész Európai Uniós mezőnyből, ez nagyjából ilyen 27, tehát 100 ott élő külföldi közül 27 2022-ben állampolgárságot szerzett. Ahhoz képest, hogy az átlagot, ezt most nem látom, de mondjuk ilyen 4 körül van
igen,
az átlag.
Én is erre gondolok, hogy ez valahol így szokott lenni. A Romániában élő migránsoknak évente egy negyede állampolgárságot szerez. De közben, és akkor itt jön az igazi trükk, hogy egy picit az utóbbi évtizedekben egy picit megváltoztak az állampolgársági rendszerek, és egyre gyakrabban lehet látni olyan gyakorlatot, egyébként Magyarország az egyik európai éllovasa ennek, amikor úgy is állampolgárságot lehet szerezni, hogy valaki nem él tartósan egy országban, sőt, adott esetben egyáltalán nem él abban az országban, de közben egyéb okok miatt, etnikai, kulturális kötődés miatt jogosult ennek az ország, vagy a leszármazása miatt jogosult ennek az országnak az állampolgárságára. Ugye Magyarország is alkalmazza 2011 óta ezt a kedvezményes honosítási rendszert, na ez ennek a logikája. Na, Románia még régebb óta alkalmazza ezt a rendszert, és Románia a moldáv állampolgárok irányában alkalmazza ennek a kedvezményes honosításnak a rendszerét. Jók az EU-s adatok, mert csak azokról beszélnek, tehát csak azok kerülnek be a statisztikákba, akik az adott ország területén szerezték meg az állampolgárságot. Tehát ott nyújtották be román területen, vagy magyar területen, vagy francia területen. Tehát például az a gyakorlat, amit Magyarország is követ, meg amit számos uniós ország, Horvátország, Románia, Portugália követ, hogy el lehet állampolgárságot szerezni úgy is, hogy nem lépsz az ország területére, az nem zavar be ebbe az adatsorba, de közben az bezavar, hogy azok az adminisztratív irodák, tehát effektív, ahol ezeket el lehet intézni, azok elérhetők, tehát be is lehet utazni az országba azért, hogy valaki állampolgárságot szerezzen. És igazából a román esetben nagyon erőteljesen látszik ez a dolog, hogy ha megnézzük, hogy kik ezek az emberek, akkor azt látjuk, hogy ezeknek az újonnan állampolgárságot szerzetteknek az 1/3 az moldáv állampolgár, sőt, vagy akár 90%-a, tehát hogy nagyon nagy arányban moldáv állampolgárokról beszélünk. Megnézzük ezeket az adatokat, akkor azt látjuk, hogy ezeknek az újonnan állampolgárságot szerzettek között valahogy 90% körül vannak a moldáv állampolgárok.
Hát akkor ez olyan, jól értem, hogy ez olyan, mint amit mondasz, hogy 2011-ben bevezette Magyarország a kedvezményes honosítási rendszert, azért, hogy a határon túl élő magyarok kedvezményesen szerezhessenek állampolgárságot. És hogy Románia ugyanezt csinálta a Moldáviában.
Ugyanezt csinálja
a
Moldáviában.
Etnikailag román.
Így van, igen.
És akkor ez dobja, mert nem is él nagyon sok külföldi Romániában, és ezért nagyon könnyen megdobja azt, hogy akik Moldáviából átutaznak Romániába, és ott megszerzik az állampolgárságot, gyakorlatilag etnikai alapon.
Igen, vagy akár rezidensek Romániában, így van, de hogy ez egy nagyon speciális kapcsolat két ország között, és nem annyira bevándorlásról szól, mint arról szól, hogy szó lesz bevándorlásról is nyilván, de hogy nem arról szól, hogy Romániába jönnek a világ minden tájáról bevándorlók, és akkor közülük pikpak egy negyedük minden évben állampolgárságot szerez, hanem hogy van egy ilyen folyamatos állampolgárság gyár, ami Moldávia és Románia viszonylatában áll fenn. Ahogy például Magyarország és a határon túli magyar közösségek viszonylatában, hogyha ezt országra fordítjuk, akkor Románia, Ukrajna és Szerbia viszonylatában áll fenn.
És ezt jól gondolom, hogy ez azért fontos a moldávoknak román állampolgárságot szerezni, mert a Románia egy Európai Uniós tagállam, és ezért az egész Európai Unióban dolgozhatnak, utazhatnak, tanulhatnak szabadon?
Sok dimenziója van ennek. Nyilvánvalóan van egy ilyen praktikus, pragmatikus értelmezés is, hogy uniós állampolgárként megnyílik a szabad mozgás lehetősége, sőt, most már, hogy elmúlt a munkaerőpiaci derogáció, most már a szabad munkavállalás lehetősége is, de emellett nem lebecsülendő, tehát ezek mindig nagyon összetett dolgok, tehát hogy miért lesz valaki állampolgár, tehát az is nagyon fontos, hogy ezek tényleg valós kulturális, etnikai, érzelmi, ideológiai kötődések, tehát hogy vagy effektíve ezeknek az embereknek, akik honosítanak, ezeknek fontos az, hogy ők a románságukat ezen az adminisztratív és aktuson keresztül is kifejezzék.
Behozok még valamit, amiről a podcast előtt beszélgettünk, de aztán nem tudtuk rá választ, de ezért szerintem egy érdekes gondolat lehet, és kíváncsi vagyok, hogy most mit gondolsz róla, hogy ezek 2022-es adatok, tehát 2022-ben magas volt a moldáv származású román állampolgárságot szerzett embereknek a száma is gyakorlatilag, hiába kicsi számokról, de azért relatíve itt magas számokról beszélünk, és ugye ez már azért az orosz-ukrán háború és Moldávia, a Ukrajna közvetlen szomszédja többször volt arról szó, hogy Oroszországból gyakorlatilag fenyegetés érte ezt az államot, tehát hogy mondjuk egy olyan helyzet is megdobhatja az állampolgárság szerzést, hogy valaki a saját hazájában egy veszélyes helyzetnek érzi, és akarja, hogy másról is legyen egy állampolgársága, belejátszhat-e ez az adatokba?
Belejátszhat az adatokba, nyilván ezt megint nem tudjuk, tehát hogy erről nincsenek adatok. Azt azért látjuk, hogy és ebbe is belenéztünk a podcast előtt, hogy ez nem egy új jelenség, tehát hogy nem az ukrajnai háború eszkalálódásával, illetve Oroszország agressziójával, már Ukrajna elleni agressziójával indult ez a dolog, hanem ez jóval korábban, tehát nagyon magas számok voltak már a 2010-es évek elején is, tehát ez egy hosszabb folyamat, de egyébként ez a geopolitikai fenyegetettség és bizonytalanság az Moldávia esetében mindenképpen játszik. Ugye nem csak az ukrán háború, ennél van egy sokkal húsba vágóbb sztori is Moldávia esetében, ott van a Tiraspoli transznyisztriai enklávé, ami ugye ebben a pillanatban orosz protektorátus alatt, nem csak ebben a pillanatban, hanem évtizedek óta, gyakorlatilag a Szovjetunió szétesése óta orosz protektorátus alatt álló vitatott terület, tehát hogy folyamatosan van Moldávia esetében egy ilyen alacsony intenzitású konfliktus, fenyegetettség a határokat illetően, az etnikai törésvonalak az országon belül ezt szintén meghatározzák. Tehát ez feltételezés, tehát hogy nyilvánvalóan nincsenek olyan adatok, vagy nem tudok olyan adatokról, lehet, hogy vannak, amik ezt így explicite megkérdezik az emberektől a motivációjukat illetően, de mindenképpen tehát általában lehet azt tudni és mondani, hogy felértékelődik egy stabil, egy erős gazdasági, politikai, akár katonai hatalomhoz tartozó állampolgárság olyan esetekben, amikor a saját állampolgárság egy picit bizonytalan.
Jó, egy dolgot szeretném még megkérdezni tőled az európai adatokról, mielőtt átmegyünk Magyarországra, és arról kérdezek még néhány dolgot. Hogy tudsz arról valamit, hogy ebből a 100 tartózkodó külföldiből átlagban 4 szerez állampolgárságot az Európai Unióban 2022-ben, ebből még Svédország lóg ki nagyon, ott 10-11 körül lehet ez a szám, hogy náluk miért, vagy mi lehet annak az oka, hogy magasabb a...
Ez pont tök jó, hogy itt tartunk, mert ez tovább viszi azt, amit az imént mondtam, az állampolgárság értékét illetően. Tehát nagyon fontos tudni, tehát ahhoz, hogy értsük, hogy milyen dinamika van, honosítási dinamika van egy-egy országban, ahhoz nem azt mondom, hogy fontos, de érdemes ismernünk az adott ország bevándorlási rendszerét, illetve az, hogy mi jellemzi a migrációt az adott országban. Svédország esetében a bevándorlás döntő formája az humanitárius alapon menekültügyi migráció. Tehát döntően azért kerülnek Európán kívülről emberek Svédországba, mert Svédország menekülőként fogadja be őket, és ez nagyon más helyzetet jelent, tehát a menekült egy olyan ember, aki nagy valószínűséggel nem tud, a rövid távon semmiképp nem tud visszatérni a hazájába, ahol őt üldöznék, vagy nem tudná az állam, vagy nem akarná megvédeni őt az üldözéstől, és emiatt jóval valószínűbb az, hogy ezek az emberek azt mondják, hogy ők lecserélik az állampolgárságokat. Tehát nekik érdekük megszerezni a svéd állampolgárságot, stabilizálni a helyzetüket, véglegessé tenni a bevándorlásukat. Ami fontos még, két másik faktor van, ami miatt nagyon nagy különbségek tudnak lenni. Ugye az egyik ennek az ellentetje, tehát hogyha valahova mondjuk egy Európai Unión, egy szabad mozgás térségén belüli munkaerő migráció irányul, és küldőállam állampolgársága az mondjuk így idézőjelben ezen a globális útlevélpiacon egyenértékű a fogadó államiak, ez nincs érdeked. Miért lennél te másik állampolgár, ugyanúgy tudsz ott élni? Nyilván még tudod mérlegelni azt, hogy hozzájuthatsz esetleg egyéb szociális kedvezményekhez, juttatásokhoz, vagy akár érzelmi okokból teszed meg, de jóval kevésbé valószínű. Tehát, és azért, hogyha megnézzük az összstatisztikát, akkor azt látjuk, az Európai Unión belüli migráció döntően ez egyik államból a másikba, bár többen jönnek az Európai Unión kívülről, nagyon erős a munkaerőmigráció, nagyon erős ennek a ciklikus jellege, tehát hogy nem a végső letelepedés szándékával, tehát hogy teljesen jól illeszkedik ebbe a 4% körüli rátába. Ugye, és itt a svédországi menekültek tudnak ebből a sztoriból kilógni, és van egy harmadik dolog, de ehhez nincsenek ilyen konkrét adataim, csak már azt, hogy melyik országban mi a helyzet, de az is látszik, hogy nem azonos az állampolgárság szerzés iránti érdeklődés olyan országokból jövők esetén, amik nem tolerálják a többes állampolgárságot, azokéval, ahol viszont elfogadott a többes állampolgárság. Tehát nagyon sok esetben ezért nem szereznek állampolgárságot, mert ezzel egy nagyon erős másik állampolgárságot veszítenének el. Európában egyébként a legjobb példa erre a kínai és a vietnámi közösség összehasonlítása, különösen a kelet-európai országokban, ahol nagyon hasonló pozícióban, nagyon hasonló társadalmi-gazdasági státuszban, nagyon hasonló bevándorlási dinamika mellett azt látjuk Magyarországon is, most már úgyis mindjárt áttevezünk Magyarországra, tehát Magyarországon is a top Európán kívüli állampolgárság szerzők között vannak a vietnámiak, miközben hasonló méretű kínai közösség van, elenyésző az állampolgárság szerzés, ennyi, nem csak ennyi nyilván, de hogy egy nagyon erős magyarázó faktor az, hogy Kína nem tolerálja a többes állampolgárságot, tehát ha egy kínai honosít, az elveszíti a kínai állampolgárságát, Vietnám esetében nem fenyeget ez a veszély, és már látjuk az adatokból, hogy más a dinamika.
Fú, elképesztően sokszínű ez a kép, már mint az állampolgárság kapcsán, amik itt ilyen migrációs dinamikákban kirajzolódnak, és akkor ezt nem is vinném tovább más országokban, mert azt hiszem, hogy ezt így nagyjából feltérképeztük az európai érdekességeket. Úgyhogy forduljunk rá Magyarországra, és mondj légy szíves erről néhány dolgot. Magyarország ennek az egész térképnek valahol a közepén helyezkedik el, az átlagot azt alulról hozza, tehát hogy azt mondanám itt a grafikon alapján, hogy nagyjából 100 Magyarországon tartózkodó külföldi közül egy egész valamennyi kap állampolgárságot, vagy kapott állampolgárságot 2022-ben. Hogy mit jelentenek ezek a számok, hogy hány külföldi tartózkodik Magyarországon, és akkor ez ennek az 1,5%-a az mit jelent, hogy hány új állampolgárunk lesz évente?
Ez körülbelül úgy néz ki, hogy olyan 200 ezer körül van most a Magyarországon tartózkodó külföldiek száma, és tehát, hogyha ezt az arányszámot nézzük, akkor ez éves szinten 2-3 ezer új állampolgárt jelent, tehát, hogy ennyi ember honosít Magyarországon. Azon kevés országok közé tartozik Magyarország az EU-ban, ahol az új állampolgárok nagyobb részt Európai Uniós tagállamból kerülnek ki, tehát itt már látszik a magyar kedvezményes honosítási rendszernek a hatása, tehát ha jól emlékszem, arra biztos, hogy jól emlékszem, hogy Románia vezet, tehát hogy első helyen Románia szerepel.
A kedvezményes vonal az azt jelenti, hogy akik Romániában, Magyarországon állampolgárságot szereznek, azok feltöltőleg nagyon nagy részt Romániában élő magyarok.
Így van, határon túli magyarok szerzik itt is, tehát ugye, hogy külföldön is meg tudják szerezni, így Magyarországon is meg tudják szerezni. Akár ezt a nagyon gyors kedvezményes honosítási eljárás keretében, akár egy kevésbé gyors, de még mindig kedvezményes eljárás keretében. Ez egyébként általában jellemző, ezt egy sok éve csináltunk egy kutatást, amikor megnéztük azt, hogy, és ez is picit zavarja a statisztikai adatok elemzését, megnéztük azt, hogy a Magyarországon éves szinten honosítók közül hányan honosítanak a teljesen standard rendszeren keresztül, és hányan honosítanak valamilyen kedvezményt igénybe véve, és azt kaptuk, hogy több mint 93%-a honosítottaknak valamilyen kedvezményes formában szerez Magyarország állampolgárságot.
Tehát ez azt jelenti, hogy ők olyan kedvezménnyel, amit a határon túli...
Igen. Döntően erről van szó. Kisebb részt olyan kedvezménnyel, hogy például menekültek honosíthatnak, de ez elenyésző, tehát hogy ez néhány tucat ember évente. Tehát a nagy számok azok, meg a fő tendencia az, hogy Magyarországon magyar származású, tehát a legtöbben olyanok kapnak magyar állampolgárságot, akik magyar származásúak. És ez valamelyest változott az elmúlt évtizedben, tehát egy kicsit azért látszik, most ezt ilyen furcsa kifejezést használok, de hogy így azért apadnak a források, tehát nyilván nem végtelen a határon túli magyar közösség, és ráadásul demográfiailag még Magyarországnál is problémásabb helyzetben vannak, tehát ezek nagyon előregedő közösségek, és nagyon azt előregedő mondod, társadalmak.
Aki határon túl akart magyar állampolgársággal szerezni, az zömmel már megszerezte.
Így van, ez lassan elmondható, és ez látszik a statisztikai adatokból is, tehát megint, hogyha visszanézünk mondjuk az elmúlt 10 évre, akkor azt látjuk, hogy 2013 körül még 9-10 ezer ember honosított évente, és ez apadt le nagyon fokozatosan, de nagyon egyértelműen erre a mai 2-3 ezer emberre.
Viszont akkor ez azt jelenti, hogy ebben a 2000-ben már azért a korábbi arányokhoz képest van több olyan, akik nem kedvezményes honosítással, nem a határon túl,
abszolút,
hanem...
így van, igen. És ugye ebben látszik ez, most ez a helyzet, hogy nem tudom ezt fejből elmondani neked, hogy Vietnámra emlékszem, hogy ott van a top listán, és azt is látom, hogy a környező országokból, tehát Romániából, Ukrajnából, ha jól emlékszem, akkor Németországból is honosítanak elég sokan, de azt hiszem, hogy több ilyen konkrétabb, igen, más számokra nem emlékszem.
Van-e olyan a Menedékegyesület látókörében olyan ember, aki valahonnan a távoli világból érkezett és honosított Magyarországon? Tudsz-e az ő, tehát egy ilyen tipikusnak, értem, hogy kicsi számokról van szó, de hogy mégiscsak a migráció szempontjából tipikusnak tekinthető ilyen szamár létreutat elmesélni nekünk?
Abszolút, tehát nagyon sok, relatíve sok ügyfelünk van, tehát nyilván ez évente pár tucat ember, összességében pár száz emberrel dolgozunk évente, tehát, de hogy mindig vannak olyan ügyfeleink, akik azzal fordulnak hozzánk, hogy állampolgárságot szeretnének szerezni, ami azért egy bonyolult, részben adminisztratíve bonyolult eljárás, tehát viszonylag sok iratot kell beszerezni, fordítatni, tehát hogy egy ilyen kisebb csomagot kell összeállítani, ami azért is érdekes, mert ugye egyfelől ingyenes a honosítás, eljárás, másfelől viszont nagyon magas az adminisztratív költsége azoknak a fordításoknak, meg okmány előállításoknak, amelyek ahhoz szükségesek, hogy egyáltalán valaki be tudja nyújtani a kérelmet. És van egy másik nagyon fontos dolog, és igazából ebben szoktunk jó sokat segíteni, hogy alkotmányos alapismeretekből magyar nyelven vizsgát kell tennie annak, aki honosítani szeretne. És hát erre a vizsgára való felkészítés az, amit az egyesületünknél is nagyon sok önkéntes csinál, és hát nagyon szép, kedves történetek vannak, tehát egyrészt látjuk azt, hogy készülnek az emberek ezekre a vizsgákra, hogy hogyan tanulnak történelmi, meg államigazgatási ismereteket, hogy hogyan járnak magyar nyelvi kurzusokra annak érdekében, hogy ezen a vizsgán át tudjanak menni, és akkor utána, amikor ez is megvan, akkor gyakorlatilag egy másik nagyon érdekes adminisztratív rituálé következik, hogy az állampolgársági kérelmet azt a köztársasági elnök elé terjesztik, és hát nyilvánvalóan a kérelem már valahol így, hogy mondjam, fel van címkézve, de a végső döntést a köztársasági elnök hozza, és ráadásul az állampolgárságról való döntés, az döntést részben nem köteles indokolni, tehát semmiféle indoklás nem tartozik hozzá, illetve nem lehet a döntés ellen fellebbezni, tehát hogy ez egy egyszeri indoklás nélkül megmásíthatatlan döntés, és hát amit még látunk, az, hogy sok esetben nagyon, nagyon szép és megható dolgok történnek, amikor állampolgárrá lesz valaki, aki egyébként Szíriából, Libanonból, Szomáliából jött ide, vagy Törökországból Magyarországra, viszont látunk olyanokat is, hogy embereket elutasítanak, akár rendre többszöri nekifutást követően is, és nem tudunk rájönni, hogy mi lehet az elutasítási indok. Néha látunk olyan dolgokat, hogy családi, akár kiterjedt családi kapcsolatok miatt, tehát tudom én, afgán ügyfeleknél látjuk azt, hogy akár ilyen klán szintű családtagok Afganisztánban élnek, és akkor ezt valamiért a magyar hatóság biztonsági kockázatnak tekinti. Látunk olyanokat, hogy korábbi szabálysértések miatt vagy...
Közlekedési szabálysértés, gondolsz?
Közlekedési szabálysértés, vagy mondjuk konkrét eset, hogy egy jogilag nem egészen kifogástalan gépkocsi adásvétel miatt hiúsulnak meg állampolgársági kérelmek. Tehát, hogy nagyon, nagyon változatos ez a dolog. Tényleg nagyon sok mindent lehet látni. És hát lehet látni olyanokat is, és tök érdekes, mert hogy itt ugye végig az állampolgárság szerzésről beszélünk, de hogy nekem például egy nagyon erős sztorim az, amikor egy afgán ismerősöm, aki nagyon régóta, évtizedek óta élt Magyarországon, diplomás egyetemi kutatóként, és a nagyon nehéz és nagyon nehezen használható afgán útleveléhez folyamatosan ragaszkodott, és amikor így megkérdeztem, hogy miért nem szerez állampolgárságot, tökéletesen beszél magyarul, magyar családja van, meg egyebek, és azt mondta, hogy neki ez az afgán útlevél, és azt, hogy ezt rendszeresen hosszabbítgatja Bécsben, ez az egyetlen kötődése már ahhoz, ami az ő gyerekkora, meg az a világ, amit ő maga magot hagyott, és ami azóta is hiányzik neki, úgyhogy ezt nem akarja feladni. Tehát, hogy valójában nem csak, és ez szerintem nagyon fontos, hogy nem csak ezek a nagyon praktikus, meg pragmatikus megfontolások vannak, hogy valaki biztonságban legyen, meg valaki dolgozni tudjon, meg több pénzt keressen, hanem az, hogy egy állampolgárai vagyunk, az egy nagyon erős érzelmi, kulturális, morális kötődést is jelent, és hát ez fontos azoknál, akik magyarrá lesznek, mert hogy ők ezt tényleg átélik, és iszonyú büszkék rá, és legalább ilyen fontos azoknál is, akik meg úgy döntenek, hogy az a másik az többet ér, még akkor is, hogyha nem lehet apró pénzre váltani.
Hú, nagyon köszönöm, András, hogy a statisztika számaitól elvittél bennünket az ilyen személyes érzelmi megfontolásokig és történetekig, mert tényleg elképesztően színes ez a kép, tehát annyi mindent érintettünk ebben a rövid beszélgetésben is, és hogy ebben mekkora szerepe van az érzelmeknek, azt én az elején egyáltalán nem gondoltam, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy ide lyukadtunk ki, és köszönjük, hogy velünk voltatok, ez volt a Qubit és a CEU közös podcastja, a Határtalan Tudás.